Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket az 5. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. Az 5. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Úristen az én imádságom. Isten az én imádságom, kérlek, vegyek tőleidbe, és hallgass meg kérésembe. Én Istenem és én királyom, értsd meg mondásom. Helyünket elfoglalva a megkezdett Zsoltárnak, az 5. Zsoltárnak énekeljük 2., 3. és 4. verseit. A 2. vers így kezdődik: tekintsed meg esedezésem.
Tekintsed meg esedezésem, és halld meg kiáltásomat. Midőn hívlak királyomat, meghallgatod én könyörgésem, bizonnyal hiszem. Jó reggel meghallgatsz engemet, Uram, még vér adta előtt, idején a nap, hogy feljött, előtt beszámlálom ügyemet, várván kegyelmet. Mert egyedül te vagy, ó Isten, kinek a gonoszság nem kell, és aki gonosz bűnben él, nem mehet hozzád semmiképpen, míg él vétekben.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak soron következő szakaszát, melyek Isten törvényével, a 10 parancsolattal kapcsolatosak, és eképpen hangzanak a 2. parancsolathoz igazodva. Mit kíván Isten a 2. parancsolatban? Azt, hogy Istent semmi módon ki ne ábrázoljuk, se semmiképpen ne tiszteljük másként, amint azt ígéjében parancsolta. Semmiféle ábrázolatot nem szabad tehát csinálni? Istent nem szabad és nem is lehet semmi módon kiábrázolni. A teremtmények kiábrázolhatók ugyan, azonban azt megtiltja Isten, hogy az ember róluk a végről csináljon vagy tartogasson képeket, hogy azokat tisztelje vagy általuk magát Istent akarja szolgálni. Nem lehet-e megtűrni a templomokban a képeket, mint a tudatlan nép könyveit? Nem, mert ne legyünk mi bölcsebbek Istennél, aki az ő keresztjén népét nem néma bálványképek által, hanem igéjének élő hirdetése által akarja tanítatni. Hallgassuk meg Isten igéjét is, amely szól hozzánk Márk evangéliumának 6. fejezetéből, Márk evangéliumának 6. fejezetéből a 30. verstől kezdődő szakaszt olvasom. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk. Jöjjetek velem, csak ti magatok, egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor az idő már későre járt, odamentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki. Lakatlan helyezés, az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik. Ti adjatok nekik enni. Mert ők ezt mondták neki, talán mi menjünk el és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik. Jézus azonban megkérdezte tőlük. Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg! Amikor megnézték, így szóltak. 5 kenyerünk van, meg 2 halunk. Akkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy csoportba a zöld fűre. Le is ültek 100-as és 50-es csoportokban. Ekkor Jézus vette az 5 kenyeret, a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük. És a 2 halat is elosztotta mindnyájuknak. Miután mind ettek, és jól is laktak, összeszedték a kenyérdarabokat 12 tele kosárral, és azt is, ami a halakból megmaradt. Akik pedig ettek a kenyérekből, 5000 voltak csak a férfiak. Isten igéje, Isten igéjének hallgatása áldást jelent mindannyiunknak, ha maga az Úr megjelenik közöttünk és tanít bennünket az ő igéje által. Legyen így ez a mai Isten tiszteletünkön is. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk, hívjuk segítségül a továbbiakban is a mi Urunkat. Urunk, arról énekeltünk az 5. Zsoltárban, hogy nem mehet hozzád senki, aki vétekben él. Azért kérünk tégedet, hogy te magad jöjjél el hozzánk. Átéljük és megtapasztaljuk, hogy a mi bűneink elszakítanak bennünket tőled, és lehetetlenné teszik azt, hogy mi megtaláljunk téged bárhol is itt a földön. Tudjuk, hogyha te nem jössz hozzánk, ha te nem keresel bennünket, akkor mi magányosak és kiszolgáltatottak vagyunk, és azok is maradunk. Köszönjük, hogy keresel bennünket. Köszönjük, hogy ebben az órában is idejössz közénk szent lelked által, szólítgatsz bennünket ígéden keresztül. Adjad, hogy a szívünkben, lelkünkben, egész életünkben hadd legyünk nagyon hálásak azért, hogy ott lehetünk, ahol te vagy. Hogy te eljössz oda, ahol mi vagyunk. Adjad, Urunk, hogy éppen ezért megbecsüljük az alkalmakat és az időket, amelyeket veled tölthetünk. És hadd legyen becsülete, tisztessége a mi életünkben ennek a mai alkalomnak is. Kérünk, készíts fel bennünket a te üzenetedre, és munkálkodjál úgy a mi szívünkbe, hogy amit te elkészítesz és üzensz nekünk, azt képesek legyünk befogadni, megérteni, és aszerint élni. Köszönjük te neked azt, hogy előtted nincsen lehetetlen. Köszönjük, hogy nincsen olyan akadály, amit te ne tudnál legyőzni annak érdekében, hogy eljusson az örök élet evangéliuma hozzánk, személyesen egyen-egyenként a mi szívünkbe. Kérünk, végezd el ezt az óriási csodát ezen a mai délelőttön is, és engedd, hogy megelégedve indulhassunk veled a mi életutunkra tovább, az előttünk álló hétre, az előttünk álló nehézségekbe, küzdelmekbe. Urunk, légy velünk, maradj velünk, jöjj közénk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatására készülve imádkozzunk tovább a 234. számú dicséretünk második versét énekelve. A 234. számú dicséretünk második verse így kezdődik, jer világosság, ragyog fel nékünk. Isten igéjét a már olvasott szakasz folytatásából olvasom, Márk evangéliumának 6. fejezetéből a 45. verstől kezdődő szakaszt, ahol ezeket olvassuk. Ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra Bétsajda felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbúcsúzott tőlük, felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor meglátta, hogy mennyire küzdenek az evezéssel, mert ellenszelük van, a 4. éjszakai őrváltás idején a tengeren járva közeledett feléjük, és el akart menni mellettük. Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet, és felkiáltottak. Mindnyájan látták ugyanis, és megrettentek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szer fölött sodálkoztak magukban. Nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusról két történetet olvastam, és hallhattunk ezen a mai délelőttön az előző percekben, amely két történet úgy tűnik egymástól független történés, mégis a két történetet összeköti egyetlen egy mondat, ami egy kulcs mondat ebben az ige szakaszban, hiszen itt az utolsó versben, Márk evangéliumának 6. fejezetében, az 52. versben azt olvassuk a tanítványokról: nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. Azaz, összeköttetik a két történés, a tanítványok találkozása Jézussal a galileai tengeren, és a korábbi csoda az 5000 ember megvendégelésének a története. Úgy tűnik számunkra, hogy Jézus sok mindent tanító és nevelő szándékkal tett és parancsolt a tanítványainak. Abban a körben, amely kör őt mindig körülvette, hiszen úgy olvassuk a Bibliában, őket arra választotta Jézus, tudnélik a 12-t, hogy mindig vele legyenek. Ők voltak tehát a tanítványok, más szóval úgy is mondhatnám, ők voltak Jézus Krisztus magántanulói. Azok, akik mindig vele voltak, hogy lássák, hogy hallják az ő mesterüket, és tanuljanak tőle. A feladatuk az volt, hogy kövessék Jézust. Kövessék a mestert. És én úgy gondolom, hogy rögtön meg kell azt értenünk, hogy Jézus nem arra választott magának tanítványokat, hogy az ő tanítványai utánozzák őt, hanem arra választott magának tanítványokat, hogy kövessék őt. Kövessék őt. A két dolog különbözik egymástól. Utánozni valakit, vagy követni valakit. A tanítványok a Jézus Krisztus mellett való létükben ezt a különbséget meg kell, hogy értsék. Olvasunk róluk olyan történetet, amikor utánozni akarták Jézust. Jézus elment három tanítványával külön egy hegyre, a megdicsőülés hegyére, a többiek pedig ott maradtak a hegy alatt, és az oda érkező emberek, akik meghallották, hogy Jézus való itt van a környéken, szóba elegyedtek a tanítványokkal, előkerült ott egy szülő, akinek volt egy súlyos beteg gyermeke, és ott a hegy tövében a tanítványok megpróbálták meggyógyítani ezt a beteg gyermeket, úgy, ahogyan azt látták Jézustól. Utánozták Jézust. Utánozták Jézust. Persze a gyógyítás nem akart sikeredni. És aztán, amikor Jézus a megdicsőülés jelenése után leérkezik a hegyről, akkor beszél arról az övéinek, miután meggyógyítja ezt a gyermeket, hogy engem nem utánozni kell, hanem követni kell. És a kettő között óriási különbség van. A tanítványoknak ezt szüntelenül meg kellett tanulniuk és érteniük. És én azt gondolom, testvérek, hogy ezt ma is meg kell értenünk. Hogy nekünk Jézus nem utánoznunk kell. Nagyon sok keresztjén megijed, amikor arról hall, hogy legyél Jézus Krisztus tanítványa. És azt mondja nagyon sok ember, hogy én azért nem leszek Jézus Krisztus tanítványa, hogy nem tudom őt utánozni. Én nem tudok ugyanolyan lenni, mint ő. Én nem tudok úgy viselkedni. Én nem tudok úgy beszélni. Ez egy lehetetlen dolog előttem. És inkább föladja nagyon sok ember. Nem érdekel. Ugyanakkor azt is látjuk a világban, hogy ma el akarják hitetni bizonyos mozgalmak a keresztényekkel, hogy Jézust lehet utánozni. Jézust lehet utánozni. Csodákat tesznek némelyek. Jézus ezt tette, nekünk is ezt kell tenni. Jézus úgy tette, hogy fölemelte a kezét, mi is fölemeljük a kezünket. Jézus úgy tett csodát, hogy ezt meg ezt mondta, akkor mi is úgy fogjuk mondani és tenni. És bizonyos fokig úgy látszik, hogy a dolog működik. Mégis azt gondolom, hogy akár megriadunk, akár az utánzás útjára akarunk lépni, tisztában kell azzal lennünk, hogy Jézus Krisztus nem utánzókat gyűjtött maga köré, hanem követőket és tanítványokat, akik megértik az ő titkát, és követik Jézust abban, amit Jézus csinál. A követés azt jelentette ebben az esetben, hogy Jézus parancsol, Jézus feladatokat szab, mi pedig engedelmeskedünk neki. Ez többször is előjön és elénk jön ebben a két történetben is. Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy ültessék le az embereket, és a tanítványok leültetik az embereket. Nem tudják, hogy mi fog még következni, de mivel a mester azt mondta, ezért engedelmesen követjük az ő parancsát. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog, hogy valaki megértse, hogy ha én Jézust mesteremnek mondom, és magamat az ő tanítványának vallom, akkor ez azt jelenti, hogy én követem az ő parancsait. Követem az ő utasításait. Mindenféle aggodalom, mindenféle kétségeskedés nélkül megteszem azt, amit ő nekem parancsol. Úgy, hogy bízom benne a mesterben. Aki szintén bízott, mert ő is azt mondta, hogy az atya akaratát cselekszi. Nem a maga elgondolásai szerint építi a szolgálatát, hanem ő is az atya akaratát keresi, és annak megfelelően cselekszik. Jézus példát adott nekünk ebben, és szeretné, hogyha mi őt követnénk. Ahogyan én engedelmes vagyok, úgy engedelmeskedjetek ti is. Ahogyan én szerettelek benneteket, úgy szeressétek egymást ti is. És ez nem egyenlő az utánzással, hanem annak a lelkületnek a megértése, amellyel Jézus itt járt a földön. Ahogyan ő viszonyult az atyához, és ahogyan viszonyult az emberekhez, idegenekhez és közeliekhez egyaránt. Jézus azt akarja, hogy mi ebben legyünk az ő követői. És ő tanítani kellett, hogy tanítsa a maga tanítványait is erre. De nem volt olyan egyszerű dolog. Azt olvassuk, hogy megvendégelt Jézus 5000 embert, és túl azon, hogy ez az 5000 ember jól lakott, és még maradék is adatott a vacsora után, volt ennek a vendégségnek egy komoly célja, egy tanító szándékú célzata, ami a tanítványokat érintette ebben az eseményben. Hiszen azt olvassuk, hogy egy lakatlan helyen voltak, és Jézus azt mondta a tanítványoknak, mivel már későre járt, hogy adjatok nekik enni. Ezeknek az embereknek adjatok nekik enni. És amikor Jézus ezt parancsolta a tanítványoknak, akkor tulajdonképpen egy lehetetlen feladat elé állította a tanítványokat. Egy olyat kért és parancsolt nekik és tőlük, amit a tanítványok nem tudtak teljesíteni. El is mondják Jézusnak azt, hogy ha itten egy iszonyatosan nagy kenyérüzem lenne, az is kevés volna arra, hogy kiszolgáljuk ezeket az embereket. A tanítványoknak be kellett azt látni, hogy számukra teljesíthetetlen az a feladat, amivel Jézus őket megbízta. És akkor Jézus úgy tanítja őket a továbbiakban, hogy nem kioktat, nem félreállít, hanem odalép közéjük, bevonja a tehetetlenséggel szembesülő tanítványokat, és megmutatja nekik azt, hogy nélkülem valóban lehetetlen, de velem nem. Nélkülem valóban nem tudtok semmit sem tenni, de velem mindenre képesek vagytok. Azt mondja a tanítványoknak, ültessétek le őket, adjátok ide azt, ami nálatok van, és utána, amikor megtöri a kenyeret és a sózott halacskákat, akkor azt mondja a tanítványoknak, hogy vigyétek ki az embereknek. A tanítványok úgy tanulnak, hogy közben be vannak vonva ebbe a folyamatba Jézus Krisztus körül. Nem az történik, hogy Jézus félrelöki őket, na majd most figyeljetek, én hogy csinálom. És látjátok, így kell ezt csinálni. Hanem legyetek az én követőim. Hálát ad ott előttük, és kiosztja a kenyereket és a halakat. És a tanítványok szembesülnek azzal, hogy amit mi egyedül képtelenek voltunk megtenni, azt Jézussal mégis képesek voltunk véghez vinni. Nélküle nem sikerülhetett, de vele igen. És aztán, mikor megtörténik ez a csoda, azt olvassuk, hogy Jézus egy újabb feladat elé állítja a tanítványokat. Így olvastuk, hogy kényszerítette őket arra, hogy szálljanak be egy hajóba, és menjenek egy újabb faluba, egy újabb helyre. És azt mondta neki Jézus, majd én elbocsájtom a sokaságot, és utána fogok veletek találkozni. Mondhatnánk azt is, ha csak olyan rosszindulatú szemlélők lennénk, hogy Jézus le akarta rázni magáról a tanítványokat. De nem ezt akarta Jézus, a későbbiekben kiderül, hogy a lecke folytatódik. A lecke folytatódik, nincs vége. Miért? Azért, mert Jézus tudja a tanítványokról, hogy még nem okultak a dolgokból. Látták Jézusnak a csodáját, amit az 5000 ember megvendégelésekor átéltek, de még mindig nem okultak. És Jézus, a Mester, viszi tovább a tanítást, viszi tovább az övéinek a képzését, és azt mondja nekik, induljatok el, menjetek át a túlsó partra. Valami olyan feladatot szab a tanítványoknak, ami egyáltalán nem tűnik lehetetlennek. Hiszen vannak közöttük gyakorlott halászok. Láttak ők már evezőlapátot, láttak ők már picurka vitorlát, láttak már hajót, talán keveredtek már viharba is korábban. Hát nem kér nagy dolgot Jézus, csak az, hogy menjünk előre. Persze, hogy előre megyünk, Jézus, majd te is odaérsz valahogy. Megvárunk téged. Ők még nem tudják, hogy ebben a történésben valami folytatódik, ami elkezdődött, pontosan azért, mert még nem ért Jézus célhoz. Mert ők még nem okultak abból, ami velük történt. És aztán rájuk jön az éjszaka, fúj a szembeszél, és hánykolódnak ott a Genezáret taván. És egy újabb reménytelen küzdelem az, amiben benne találjuk a tanítványokat. Egy újabb reménytelen küzdelem elérni a túlsó partot. De vajon hogy lehet elérni a túlsó partot, ha hullámzik a tenger? Vajon hogy lehet elérni a túlsó partot, ha szembe fúj a szél? Vajon hogy lehet elérni a túlsó partot, hogyha elfogyott az erő, mert már mindenki bevetette az összes erejét? Jézus ezt parancsolta, menjünk a túlsó partra. És ez olyan egyszerűnek tűnt, de most mégis kiderül, hogy ez ott abban a percben egy lehetetlen feladattá válik. És ekkor jelenik meg Jézus. Megjelenik mellettük a tengeren járva, és azt olvassuk, hogy a tanítványok megrémülnek, de Jézus beszáll a hajóba, és megoldja azt, amivel a tanítványok nem voltak képesek megbirkózni. Azt olvassuk, hogy amikor beül a hajóba, akkor eláll a szél, ők pedig szer fölött csodálkoznak magukba. És elérik a túlsó partot. Jézus feloldja az akadályt. Hiába az ellenszél, hiába a hullámok, hiába a gyenge karok, Jézus belép a hajóba, és mindaz, ami eddig leküzdhetetlennek tűnt és elérhetetlennek tűnt, egyszerűen a múlté. Jézus nem azt teszi, hogy a partról parancsolgat. Jézus nem azt teszi, hogy lehordja a tanítványokat a sárga földig. Hogy mennyire gyéren hajóztok ti. Hanem újra azt látjuk, mint az 5000 ember megvendégelésénél, hogy beszáll hozzájuk a hajóba. Mert ő mester, neki célja van a tanítványokkal. És ezt a célját úgy éri el, hogy ott van ebben a körben, és oktatja, tanítja, neveli őket szüntelenül. Nagy-nagy szeretettel odaáll közéjük. Néhány pillanatig még hánykolódik a hajó, ott a tanítványi kör és Jézus, de aztán elül a szél. Mert Jézus nagyobb a szeleknél, és nagyobb a viharnál. Azt olvassuk, hogy ezen csodálkoznak a tanítványok, a másik evangélium így jegyzi le, hogy kicsoda ez, hogy még a szeleknek is parancsol, hogy még a vizek is engednek neki. Ki ez? Azzal, hogy Jézus beszáll, és része lesz annak a közösségnek, testileg is, a lehetetlen oldódik meg egy pillanat alatt. Miért van erre a történésre szükség? Leírja pontosan Márk evangélista. Azért, mert Jézus ugyanezt megmutatta már a tanítványoknak egy fél nappal korábban is, de a tanítványok szíve még kemény volt, és nem okultak abból, amin keresztül mentek. Kedves testvérek, ennek a bibliai történetnek az egyik legnagyobb kérdése azok felé, akik ma hallgatjuk, az nem más, mint az, hogy mi vajon okulunk-e abból, amivel és ahogyan Jézussal az életünk útján szembesülünk. Okulunk-e abból, amit Jézus nekünk megmutat? Ahogyan mondtam, Jézus tanít bennünket. Jézus nem kiokítani akar senkit. És félreértés ne essék, Jézusnak nem az a módszere, hogy kihirdeti, milyen az ideális keresztjén, és azután szapul és számon kér, hogy te miért nem vagy olyan. Jézus egy jó pedagógus. Jézus az ő tanítványainak az életében jelen van. És úgy tanítja őket, hogy közösséget vállal velük. Nem kívülről dumál bele az életünkbe nagy okosságokat, ahogyan mi szoktuk férfiak a focipályán, ahol küzdenek len a játékosok, és kívülről mindenki tudja a lelátókról, hogy mit hogy kellene csinálni. Hát Jézus nem ilyen, mint a lelátós nézőközönség, hogy beordibál a pályára, hogy mit hogy kellene csinálni, hanem hadd mondjam ez a hasonlót, hogy Jézus ott gurítja a labdát veled és velem. És amikor keresztül mész az életedben különböző dolgokon, akkor ő is ott van veled, ha te az ő gyermeke vagy. És azért visz téged sokszor keresztül dolgokon, mert szeretné, ha végre okulnál, és végre tanulnál. Nem vagyunk egyformák. Vannak olyanok, akik könnyebben tanulnak. Akik könnyebben hisznek. Akik könnyebben engedelmeskednek. És vannak olyanok, akiknek bizonyos osztályokat és tantárgyakat újból és újból ismételni kell, mert kemény a szívük. Szeretném nektek azt mondani, hogy amikor Jézus követésébe szegődtünk, akkor pontosan olyanok voltunk, és pontosan olyanok vagyunk, mint ezek a tanítványok. Nem vagyunk profik, hanem kezdők vagyunk mindannyian. Akik akkor és úgy tudunk valamire jutni a Jézussal való úton, hogyha őt mesternek tekintjük, aki velünk együtt jár, és aki azt akarja, hogy mi ővele járjunk, és akkor tudunk okulni és tanulni, ha nem utánozni akarjuk őt, hanem követni akarjuk őt mindabban, amit ő nekünk megtanít. És mindabban, amiben ő bennünket keresztül visz. Drága testvér, aki magadat Jézus Krisztus gyermekének vallod, okultál-e abból, és okulsz-e abból, amin ő téged keresztül visz? Olyan sok mindenen megyünk keresztül a családi életünkben, a személyes életünkben, olyan sok mindenen megyünk keresztül a gyülekezeti életünkben, és mind-mind azért adatik, hogy mi abból, amin keresztül megyünk, okuljunk. Okuljunk. Vajon szoktunk-e gondolkozni azon, hogy Istennek mi a célja azzal, amin keresztül visz? Vajon szoktunk-e gondolkozni ezen? Vagy csak a csodálkozásig jutunk, ameddig a tanítványok is eljutottak, csodálkoztak. Csodálkoztak akkor, amikor Jézus azt a pár darab kenyerecskét odaadta 5000 embernek. De Jézus nem azt akarja, hogy csodálkozzál, hanem azt akarja, hogy okuljál abból, ami veled történik. Tovább akar és mélyebbre akar téged vinni a felszínnél. Nagyon sok ember van ebben a világban, aki nem keresztény, de csodálkozik Isten dolgain. Csodálkozik. Aztán megpróbálja valahogy racionálisan megmagyarázni a történéseket. Nem tudom, csak ezek közé tartozunk mi is? Vagy elszoktunk csendesedni, és elszoktunk gondolkozni azon, ami velünk történik? Hogy az, ami okulásunkra van? Hogy azzal, ami Urunknak és Mesterünknek, Jézus Krisztusnak célja van? Azt gondolom, testvérek, hogy meg kell azt tanulnunk ma is, hogy Jézus Krisztus követésében sokszor kapunk lehetetlennek tűnő feladatokat és kihívásokat, amelyek lehetetlennek tűnnek. Lehetetlennek tűnt az 5000 ember megvendégelése és megetetése. Jézus azonban nevelte az ő tanítványait: velem minden lehetséges. Sokszor értünk meg olyan dolgokat, amikre azt gondoljuk, hát ez csak egy kis rutin feladat. Erre még én is képes vagyok, szokták mondani emberek. Hát nem vagyok olyan régen Jézus tanítványa, de hát azért ezt még én is meg tudom csinálni. Testvérek, sokszor kellett nekem megszégyenülnöm, amikor így álltam neki egy dolognak. Ó, hát itt van egy kis igécske, hát már gyerekkoromban is annyit hallottam, hát már csak el tudom magyarázni, hogy miről szól ez az ige. Olyan könnyűnek tűnik sokszor egy-egy feladat. És aztán, mikor órák múlva ott izzadtam egy ige fölött, hogy de uram, mit is jelent ez az ige? Akkor be kellett látnom, hogy amit én olyan könnyedén, azt gondoltam, megteszem, majd kimagyarázom, majd elmondom. Azt az egészet nem értem. Azt az egészet nem tudom. Ó, hát olyan könnyedén mondjuk talán azt, hogy hát egy kicsit átmenni szomszédba Jézus Krisztusról beszélgetni, hát főleg azoknak, akik hitben járnak és gyakorolják ebben magukat, időnként olyan egyszerűnek tűnik. Aztán beleszaladunk olyan falakba, hogy az ember azt se tudja, hogy hova nyúljon. Azt se tudja, hogy mit mondjon. Talán szembesülünk egy olyan sorssal, amit addig még nem láttunk, nem éltünk át, és az ember egy pillanat alatt látja azt, hogy nem megy, nem megy, nekem lehetetlen. Miért történik ez? Jézus nem szeret? Ki akar velünk tolni? Élvezi azt, hogy olyan feladatokat szabjon, amiket mi úgyse tudunk teljesíteni? Nem, testvér, azért történik, hogy te és én okuljunk abból, amin keresztül megyünk. És hogy végre megértsük azt, hogy egyedül Jézus Krisztus az, akivel élő közösségben győzedelmeskedhetünk. Egyedül Jézus Krisztus az, aki hatalmasabb és nagyobb mindannál, ami előttünk tornyosul. És hogyha ő ott van a mi életünkben, és ha mi ott vagyunk Jézus Krisztus közelében, akkor többé nincsen lehetetlen. Istennél semmi sem lehetetlen, mondja a Szentírás. Nem neked és nekem nem lehetetlen, hanem Istennek nem lehetetlen. Istennek nem lehetetlen. És ne keverjük ezt össze, mert ma nagyon sokan akarják a keresztényeket arra rávenni, ahogyan erről már az Isten tisztelet kezdetén beszéltem, hogy emberileg lehetetlen dolgokat vigyenek véghez. Testvérek, Istennél semmi sem lehetetlen. Nem azt jelenti, hogy nekem semmi sem lehetetlen. Ha Istennel élő, szoros közösségben vagyok, akkor őróla tudnom kell azt, hogy előtte semmi sem lehetetlen. Akkor tudnod kell Jézus Krisztus, hogy ő mindenkinél nagyobb, és mindennél nagyobb. Hogy a lehetetlen megoldásának a kulcsa nem benned van, nem a körülötted levő világban, hanem Jézus Krisztusban van. A vele való élő és igaz, hitbeli közösségben van. Meg kellett azt érteniük a tanítványoknak, amit egy magyar film címe is találóan fejez ki, hogy egyedül nem megy. Egyedül nem megy. Meg kellett tanulni a tanítványoknak. Azt mondta nekik Jézus, adjatok enni. Adjatok enni az 5000 embernek. És tanítványoknak meg kellett törniük, és azt kellett a végén mondani, hogy Jézus, mi ezt nem tudjuk megoldani. Egyedül nem megy. És akkor odáll közéjük Jézus, és mégis megtörténik. Aztán, amikor ott küzdenek a hajóban, az ellenszéllel és a hullámokkal, újra csak azzal szembesíti őket Jézus, hogy egyedül nem megy. De ha én belépek a hajóba, akkor lehetetlen is megoldódik egyetlen egy perc alatt. Drága testvér, ha te Jézus Krisztus követője vagy, akkor újból és újból meg kell azt tanulnod, hogy egyedül nem megy. Itt nincsen rutin. Itt nincsenek sablonok, hogy ezt így meg úgy kell csinálni a kereszténynek. Itt egy valami van, Jézus Krisztussal való élő közösség. És ha ez az élő közösség nem működik az életünkben, akkor küzdünk az ellenszéllel, küzdünk a hullámokkal, küzdünk a tehetetlenségünkkel, megkeseredünk erőtlenségben, mert már ez nekem nem megy, és minden olyan lehetetlennek tűnik és marad. Nem tudom, hogy te okultál-e és okultsz-e a dolgokból, hogy Jézus Krisztus segítségül hívva, és ő neki odaadva az életedbe az első helyet, napról napra, mennyire más. Mennyire más. Mennyire más a hullám, mennyire más a veled szemben álló tömeg, mennyire más az a feladat, amire Jézus Krisztus téged elhívott, vagy amit neked parancsolt, ha élő és igaz közösségben vagy ő vele. Jézus erre a hétre úgy akar bennünket elindítani, hogy a szívünkre helyezi ezt a tanítást, ezt az üzenetet, akár az ő követői vagyunk, akár nem, hogy egyedül nem sikerülhet. Semmi sem sikerülhet. Semmi sem sikerülhet. A legegyszerűbb feladat sem sikerülhet, amiről úgy gondolod, hogy na, hát ezt már egyedül is meg tudom csinálni. Na, már ezt egyedül is el tudom végezni. Jézus Krisztus meg szeretne téged bátorítani. Hiszen talán régóta hallod már az ő szavát, hogy mit kellene tenned. Hogy mi az ő célja veled, de mindig bátortalankodsz. Jaj, de sok ilyen ember van, nem tudok én bizonyságot tenni. Nem tudok én a Bibliából dolgokat megérteni. Szeretne bennünket Jézus Krisztus bátorítani, hogy nem kell egyedül. Ott vagyok, és úgy vagyok ott, mint mester. Szeretettel vagyok ott az életedben, és én segítek. Ha nem nyitod ki, akkor nem fog menni. Ha nem szólalsz meg, akkor nem tud segíteni. Induljál el. Tedd meg azt, amit ő parancsol neked, és majd meglátod és megtapasztalod, hogy menni fog. Mert Jézus Krisztus olyan mester, aki szereti a tanítványait. Drága testvérek, nem utánozni kell Jézust, az lehetetlen. Követni kell őt. Követni kell őt úgy, ahogyan ő is követte az atyát. Azt olvassuk az 1 Korintus 10:11-ben, hogy sok minden a Szentírásban, az Ószövetségben, a mi tanulságunkra íratott meg. Ezt írja Pál apostol a korintusbelieknek, és ezt hirdetem nektek is, drága testvérek, hogy sok minden a Szentírásban, az Új Szövetségben, a mi tanulságunkra íratott meg. Arra a tanulságra, ami a te tanulságod és az én tanulságom. Azt mondta János evangéliumának 15. fejezetében, az 5. versben Jézus, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. És ezt az övéinek mondta, ha te Jézusé vagy, de nincs Jézussal élő, igaz, bizalmi kapcsolatod, akkor nála nélkül semmit sem cselekedhetsz. Vizsgáld meg az életed. Vizsgáld meg mindazt, amint keresztül hozott és keresztül vitt mindez idáig. És próbálj meg okulni abból. Meríts bátorságot, vagy tarts bűnbánatot. Mert ahogy János elmondja levelének 5. fejezetében, akié a fiú, azé az élet. Akié Jézus, azé a győzelem. Én ezt hiszem és vallom, és ezért hirdetem nektek. Akié Jézus Krisztus ma ebben a világban, akinek élő, bizalmi, szeretett kapcsolata van Jézussal, azé az élet, azé a győzelem. A tiéd is lehet ez a győzelem. Ezért jött Jézus. Amen. A 300. dicséretünk első versét énekeljük. A 300. dicséretünk első versét, amely így kezdődik. Lelkem, drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan sok minden történt már velünk azon az úton, amelyen veled járunk, és igyekszünk téged követni. Olyan sokszor csak a felszínen maradnak ezek az élmények, akár jó, akár negatív dolgok azok. Adjad, Urunk, hogy minden, amin keresztül vittél és keresztül viszel, hadd szolgálja mi okulásunkat, a tanulságunkra hadd legyen. Arra kérünk téged, hogy törd meg a mi szívünknek keménységét, és adjad, hogy végre megértsük, elfogadjuk, belássuk, hogy egyedül nem megy. Hogy végre megértsük azt, hogy te jelen akarsz lenni az életünkben, nem akárhogyan. Nem mellékszereplőként, nem tanácsosként, hanem mesterként. Urunk, könyörülj így meg rajtunk, hogy a mi életünk veled boldogabb élet lehessen. Hogy erőt merítsünk ott, ahol meríthetünk erőt abból, hogy velünk vagy. És hogy megijedjünk ott, ahol nem vagy velünk, ahová te nem küldtél bennünket. Adjad, Urunk, hogy a veled való bizalmi életközösségünk kitisztuljon, és hadd legyünk jó tanítványok, akik nyitott szívvel odafigyelnek rád, megértik a te gondolataidat, tanításaidat, megpróbálják azt, és engedelmességgel vágyakoznak te utánad. Kérünk, Urunk, hogy így könyörülj meg rajtunk az elkövetkezendő héten is, hiszen olyan sok mindenen kell majd keresztül mennünk, nehézségeken, próbákon, kísértéseken. Adjad, Urunk, hogy hadd legyünk a tieid, és arra kérünk téged, maradj velünk. Engedd meglátnunk azt, hogy te hatalmasabb és nagyobb vagy mindennél, ami ránk leselkedik veszélyként, kísértésként. Köszönjük, hogy képes vagy bennünket megtartani, megerősíteni és célba juttatni egy győzedelmes életben. Kérünk, hallgasd meg a mi könyörgésünket, amit személyesen mondunk el neked, és légy közel hozzánk. És arra is kérünk téged, hogy szabadíts meg bennünket az utánzásból, és az ebből adódó kételjeinkből. Hadd legyünk mi a te követőid. Kérünk, emlékezz meg családjainkról, szeretteinkről, gyermekeinkről. Emlékezz meg a mi gyülekezetünkről, és a te áldásodat ne vondd meg tőlünk, hogy dicsőíthessünk és magasztalhassunk téged aki a világnak teremtője vagy, aki mi életünknek megtartója vagy, a te fiad Jézus Krisztus által. Amen. Mondjuk el közösen fennhangon a Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. Ma a délután 5 órakor kezdődő 20-on túliak Biblia óráját Pilisboros Jenőn tartjuk, a Szabó család házában. Azt kérjük azoktól, akik jönni szoktak erre az alkalomra, hogy kiki tisztázza le, hogy hogyan fog oda kijutni. Tehát egymás mellett ne menjünk el ebből a szempontból, ha még esetleg nem tudjuk, hogy hova is kell pontosan mennünk. Hirdetem, hogy kedden este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk ima közösséggel, majd csütörtökön délelőtt 10 órakor nyilvános istentiszteletet a Derűs Alkony gondozóházban. Pénteken este 6 órára ifjainkat várjuk bibliaórára, jövő vasárnap pedig, ha Isten éltet bennünket, istentiszteletet és gyermekistentiszteletet tartunk a szokott 9:30 kezdéssel. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő vasárnap egyúttal az évnyitó Isten tiszteletünk is a gyermekek szolgálatával, mivel ezen az Isten tiszteleten szoktak énekkel, verssel szolgálni közöttünk, ezért nem szoktuk ezt az Isten tiszteletet rögtön szeptember elején tartani, hogy legyen idő egy kicsit erre fölkészülni. Jöjjünk el, és fogadjuk szeretettel az ő szolgálatukat, és kérjük Isten áldását ebben a tanévben is az ő életükre. A jövő vasárnappal kapcsolatosan emlékeztetem a testvéreket arra is, hogy mivel ez a vasárnap a hónap második vasárnapja lesz, céladakozásunkat hozhatjuk a gyülekezet hitelének törlesztésére. Hozzuk ezt hálaadással, Istennek való ajándékképpen. Hirdetem azt is a családosoknak, az ifjú és kisgyermekes családoknak, hogy a szokásos havi alkalmunk nem a jövő vasárnap lesz, hanem az azt követő vasárnapon, csak hogy így tudjunk kalkulálni az időnkkel, tehát most hónap második vasárnap, harmadik vasárnapjára hívjuk a kisgyermekes és ifjú házaspárokat a házaspári bibliaórára. Szeretettel kérjük továbbra is a testvérektől azt, hogy gyermekeink hitoktatásáról gondolkodjunk és gondoskodjunk, vagy akár unokáinkkal kapcsolatosan is tegyük ezt meg. Lehetőségünk van úgy iskolai, mint gyülekezeti hitoktatásra jelentkezni. Tegyük ezt meg a lelkészi hivatalban, vagy a hitoktatóinknál. Úgy Gerencsé Remélné Eszter testvérünknél, mint Pirkáné Torma Zsuzsa testvérünknél, vagy a vasárnapi gyermekhittanóráknak a felelőseinél. Bárhol jelezhetjük azt, hogy gyermekünket szeretnénk hitoktatásban részesíteni, megjelölve az iskolát. Másfelől pedig lehetőség lesz arra is, hogy itt a gyülekezetben hétköznap délután elhozzuk a gyermekünket, és itt kapjon célirányosan hitoktatást. Ugyanezt kérjük azoktól, akik felnőttként szeretnének megkeresztelkedni, illetve megkeresztelkedtek gyermekkorukban, de konfirmálni nem konfirmáltak. Azt kérem, hogy ők lehetőség szerint nálam jelezzék az ez irányú kérésüket, mert legkésőbb szeptember végén, október elején szeretnénk a felnőtt konfirmandus csoportot is útnak indítani. Emlékeztetem a testvéreket arra, hogy gyermekeink keresztségénél ígéretet tettünk arra, hogy úgy fogjuk őket nevelni és neveltetni, hogy az Isten félelemre, az Isten ismeretre eljussanak. A hitoktatás nem azt jelenti, hogy az egyház, a hitoktató elveszi tőlünk ezt a feladatot, és majd ő megoldja, hanem azt jelenti, hogy a hitoktatásban segítünk azoknak a családoknak, szülőknek, akik ilyen ígéretet tettek, abban, hogy a gyermekük Isten ismeretére, Isten szeretetére eljusson. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a szülők és a családok feladata véget ért. Azt is hadd mondjam el a testvéreknek, hogy azoknál a családoknál, akik ilyen ígéretet tesznek gyermekük keresztelésénél, de nem járnak közénk, gyermekeiket hitoktatásra nem íratják be, nem fogjuk megkeresztelni a második, harmadik gyermekeket. Aki az Istennek tett fogadalmát és ígéretét nem veszi komolyan, amellé nem tudunk odaállni, és semmiképpen nem járulhatunk hozzá, hogy egy olyan újabb ígéretet tegyen itt Isten házába, Isten színe előtt, amit már egyszer komolytalanul kezelt, és amivel nem foglalkozik. Kérem tehát testvéreket, akárha gyermekeink vannak és unokáink, hogy mindezt vegyük fontolóra, nem fenyegetésképpen mondom, hanem a hitünknek a védelmébe. Ha nem úgy cselekszünk ebben a gyülekezetben és templomban, ahogy az Isten előtt kedves, akkor nem várhatjuk el az Isten áldását. Isten nem lehet megcsúfolni. És ha valaki komolytalanul kezeli az Isten előtt tett ígéreteit, legyen az házassági fogadalomtétel, legyen az keresztelői fogadalomtétel, legyen az konfirmációi fogadalomtétel, akkor azokat a testvéreket szeretnénk Jézus Krisztus szeretetével inteni, figyelmeztetni, bátorítani, de semmiképpen nem tudjuk az ő újabb és újabb igényeiket elfogadni. Hát így vegyük fontolóra ezt az egész kérdést, mert nem titok az, amit az elmúlt vasárnap is hirdettem már, hogy a hitoktatás kérdése az egész magyarországi református egyházban sajnos egy nagyon problémás kérdés. Miközben ebben az országban a legutóbbi népszámláláskor a lakosság nagy része magát keresztyénnek vallotta, az iskolai hitoktatásban és a gyülekezeti hitoktatásban Magyarország gyermekeinek csak elenyésző hányadát érjük utól. Örülünk annak, hogy itt vasárnap ebben a gyülekezetben nagyon sok gyermek van jelen, és erre bátorítjuk is a testvéreket, hogy hozzuk el a gyermekeinket, de nem elégedtünk meg, és nem szeretnénk hátradőlni, mert egy közel 40 ezres lakótelepen élünk, ahol nem nyugodhatunk meg addig, amíg a mi iskolai hitoktatásunkkal, mondjuk csak körülbelüli számot mondok, 100 gyereket érünk utól. És még lehet, hogy egy kicsit föléje is lőttem. Nem nyugodhatunk meg, és nem dőlhetünk hátra. Van feladatunk, van küldetésünk, amit szeretnénk Jézus Krisztus szeretetével, az Isten dicsőségére megtenni és elvégezni. Legyünk ebben egymásnak is segítségére. Szeretnénk köszönetet mondani mindenféle segítségért, amivel a testvérek gyülekezeti életünket támogatták, és hirdettem továbbra is iratterjesztésünket, amelyben keresztény irodalmat, a Reformátusok lapjának legújabb számát is megkaphatjuk. Szeretném hirdetni még azt, hogy a nyár folyamán itt volt a gyülekezetünkben testvérhugom és az ő férje, Edgar Lutz és Gyöngyvér Lutz, akik Libencelben, a libenceli misszió kiküldetésében Ekvádorban hirdetik Isten igéjét és végeznek gyülekezetépítő szolgálatot. Most az ősz folyamán, szeptember 20-án visszatérnek ide Magyarországra, és egy ünnepélyes, kibocsájtó istentisztelet, együttlét, missziói nap keretében indulnak el a következő újabb 4 éves szolgálatukra Ekvádorba. Akit ez az ügy érdekel, annak hirdetem, hogy kint a fali újságunkon ki van téve ezzel a missziói nappal kapcsolatosan egy plakát, olvassuk el, nyitott ez a lehetőség mindannyiunk számára, helyileg a Budapest Nagyvárad téri gyülekezet fog otthont adni ennek az ünnepélyes alkalomnak. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket zárjuk énekléssel, a már énekelt 234. számú dicséretünket keressük ki újólag, és a 234. számú dicséretünknek énekeljük 3. és 4. versét. A 234. dicséretünk 3. verse így kezdődik: Ó szeretet, áraz ránk meleged.
Összene, hogy esni a ellenség.